Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A most zajló hétvégén virágvasárnap délelőtt 10 órakor Ternyák Csaba érsek mutatja be a Szentmisét a Bazilikában, ezt rádiónk élőben közvetíti. 14. Leó pápa megkezdte apostoli útját a monakói hercegségben. Első programjaként a Szentatya a hercegi palotában II. Albert herceggel és családjával találkozott, akik a díszudvaron fogadták őt. A nemzeti himnuszok, a díszőrség szemléje, a zászló előtti tiszteletadás és a delegáció kölcsönös bemutatása után a pápa és a herceg magánjellegű találkozón vett részt. A monakói lakossághoz címezve azt mondta, a kicsinyek írják a történelmet, bízni kell Isten gondviselésében. A pápa részt vett a Zsolozsma napközi imaórájának elimádkozásán a katolikus közösséggel a szeplőtelen fogantatás székesegyházában. Arról beszélt, az egyház legyen szószóló, védje meg az embert. A Szent Devot a templomban a fiatalokkal és a katekumenekkel találkozott, nekik azt mondta, ne féljenek teljesen odaajándékozni magukat az Úrnak és másoknak. A levélszavazatok leadásával hivatalosan már meg is kezdődött az országgyűlési választás. Ezt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok vehetik igénybe, közel 500 000 regisztráltak erre a lehetőségre, többségük postai úton kapja meg a szavazási levélcsomagot. A levélszavazatok átvétele és leadása több helyszínen és időpontban is biztosított egészen a szavazás napjáig. A Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti a folyamatot. A választás napja természetesen 2 hét múlva, április 12-e vasárnap. Nyilvánosságra hozta a kormány a Tisza párt egykori informatikusának kihallgatási videóját. A titkosítás alól feloldott felvételen a monogramja szerint HD beismeri, észt és ukrán kapcsolatai mögött idegen titkosszolgálati beszervezés állhatott. A nemzetbiztonsági szervek vizsgálata szerint a külföldi művelet célpontja maga a Tisza párt volt, a hatóságok pedig az akció elhárításán dolgoztak. Az Index értékelése szerint az új információk ellent mondanak Szabó Bence korábbi állításainak. Az ügyben a nemzetbiztonsági kockázatok további feltárása várható. Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált, nincs több kérdés. Kibertámadás érte az Európai Bizottság szervereit kedden, ismerte el a szervezet egy friss közleményben. Mint írták, az eset az Európa.eu weblaphálózat működtetéséért felelős felhő infrastruktúrát érte, és bár azonnal felléptek ellene, nem tudták megakadályozni, hogy néhány adatot ellopjanak az elkövetők az érintett oldalakról. A bizottság még vizsgálja, mennyire lehetett súlyos az incidens, és értesít minden uniós szervezetet, amely érintett lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság belső rendszereit nem érintette a támadás. Donald Trump lényegében hadat üzent Kubának. A Karibi-szigetországot nevezte a következő célpontnak az amerikai elnök egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében. Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell, és egyébként Kuba a következő, jelentette ki Trump, bár részletekre nem tért ki. Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Teherán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminiszter a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország sem olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az USA katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli, amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt is célba vettek Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Az Országos Polgárőr Szövetség munkájának, a 70 ezer polgárőrnek is köszönhető, hogy Magyarország a Nemzetközi Globális Békeindex alapján a világ 14. legbiztonságosabb országává vált, jelentette ki a belügyminiszter. Pintér Sándor az UPS fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt. Megemlítette, az éjszakai biztonság tekintetében hazánk Szingapúrral holt versenyben az első-második helyen áll, és a területén nincsenek no-go zónák, továbbá a polgárőrség a határvédelem támogatásával hozzájárul Európa biztonságához is. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég a folytatásban, sokfelé előfordulhat zápor, többfelé megerősödik, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Ez az óraátállítás éjszakája, hajnali 2-kor 3 órára kell tekerni a mutatókat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás, ezt ne felejtsék el, híreinket hallották.
Codex. tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk az osztrák-magyar monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunkat. A következő órában a dualizmus korában kibontakozó különböző sportágakról, sportolási lehetőségekről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. A szerkesztő Túri Sarolta. A tehetik, tartsanak velünk!
A sport divattá válásában nagyon nagy szerepet játszott a zsidóság a dualizmus korában. Ez egyébként összefüggött ugye a modernizációval is, az urbanizációval is, hogy a sport egyre nagyobb szerepet játszott az úri középosztály életében. Nem tudom egyébként az alsóbb néprétegekben mennyire volt fontos szerepe a sportnak, de most a következő órában mindezt megvitatjuk.
Valóban a sport elterjedése, vagy tömeges népszerűsége, ez valóban a úgynevezett modernizációnak köszönhető. Mi Magyarországon ugye 1867 a kiegyezés után gyorsult fel nagyobb mértékben. Hát a műsort hagyj kezdjem már egy klasszikus anekdótával, amelyet tavaly a futball Európa bajnokság kapcsán többször idéztek, miszerint Ferenc József kérdezi a belügyminisztert Bécsben, hogy miniszter úr, miért van ez a sok ember az utcán? Mire belügyminiszter, felség, labdarúgó mérkőzés lesz. A császár kérdése, jó, de kik játszanak, miniszter úr? Mire a miniszter, Ausztria, Magyarország felség. És a császár válasza, jó, de ki lesz az ellenfél? Ez látszólag abszurd vagy nagyon furcsa történet, de meg fogjuk látni, hogy akár még egy államszövetségen belül is sok tartománynak külön csapata volt. Tényleg volt ilyen, hogy osztrák-magyar mérkőzések voltak. 2016-ban 137. magyar-osztrák válogatott mérkőzést játszották a magyar labdarúgás történetében. Hát a futball történetről majd kicsikét lesz szó, de szerintem ez az anekdóta rávilágít arra, hogy a sport és a nemzeti érzés, a nemzeti fejlődés, identitás, ez nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Igen, a polgárosodással, meg az urbanizációval, ahogy elhangzott, és talán fontos az, hogy ez a liberális állam, amely kiterjeszti jogokat, a szabadság lehetőségeit, lehetővé teszi elvileg, jogilag különböző sportegyesületeknek a működését. Hát tudunk arról, hogy akár ugye Grósz Széchenyi István, vagy ugye Wesselényi Miklós is Angliában utazva már kipróbáltak akár az evezést, akár az ökölvívást, de hát ez akkoriban 1848, hogy még tényleg úri passziónak számított az ilyen sport. Tömegessé viszont 1870-es, 80-as évben kezd Magyarországon válni. Két irányzat vetélkedése jellemzi a dualizmus korát tulajdonképpen. Az egyik a német eredetű tornamozgalom. Németországból, a német birodalomból, osztrák közvetítéssel a torna, a szertorna fontosságát hangsúlyozzák. Klér Ignác pesti gimnasztika iskolája 1833-ban nyílt, szintén német hatásra. Ugye gimnasztika magát a tornát jelenti, hogyha a testnevelés órákra még emlékszünk. Így alakult meg 1863-ban a pesti torna egylet. És nem a versenyt tartották a legfontosabbnak, hanem inkább az iskolai nevelésben akarták ennek a szerepét növelni. Az iskolai testnevelés órákon legyen minél több torna gyakorlat, akár szabadtéri, akár tornatermi. illetve a katonai kiképzés részének tartották. Láttunk olyan régi fotókat, ahol a katonák a laktanyag udvaron valóban ilyen különleges tornagyakorlatokat végeznek. És a célja inkább bemutatók voltak. A közönségnek a tetszésének az elnyerése, népszerűsíteni magát a tornát. Egyébként svéd tornának is hívják, és még emlékszünk a szekrényugrásra, vagy a bordásfalra. Ezek több mint 100 éves találmányai ennek a német eredetű torna oktatásnak. Hát nem csak a fiúiskolákban, hanem a lányiskolákban is fokozatosan elterjedt a torna oktatása, hogy annak mindenféle eszközével. Egy érdekes előadást láttam az egyik női tornaszer a gerendának a fejlődéséről, hogy tulajdonképpen egy folyón átvetett fatörzs volt az egésznek az alapja. Abból alakult ki ez a gerenda gyakorlat, amit aztán ugye később tanítanak, és kimondott a lányok számára, hogy lehet egyre hosszabb a gerenda, hogy lehet egyre keskenyebb, és hogy lehet egyre nehezebb gyakorlatokat végezni ezzel. De ugye van a nyújtó, van a korlát, vannak ugye tipikusan férfi tornaszerek, vannak női tornaszerek, meg persze, hogy a sok-sok talajgyakorlat mind a két nem számára, nem is beszélve a lóugrásról, vagy lólengésről. Ugye ezek azok a tornagyakorlatokat, amiket már 1880-as, 90-es években is tanítottak, vagy próbáltak tanítani, akár középiskolai szinten is.
Jól tudom, hogy Erzsébet királynak is volt felszerelve tornaterme?
Igen, a burkban látszik. Szóval egy bordásfal is van, nem tudom, hogy súlyzója volt, de igen, ő egy nagyon modern gondolkodású nő volt. Valószínűleg volt egy kis ilyen tornaterme, ahol alkalmanként edzette magát. Ez gondolom a konzervatív gondolkodású Habsburgoknak eléggé botrányos volt, és nem tudták képzelni, hogy miért van szüksége egy nőnek ilyen testgyakorlatokra, pedig szépen lassan a társadalomnak a felsőbb rétegeibe is, vagy bizonyos más rétegeibe is elterjedt az a divat, hogy egy nő is ne csak otthon üljön, meg ne csak sétálgasson a város utcáin, hanem legyen egy kis állóképessége, meg legyen egészségesebb is, nem csak a gyermekszülés érdekében, hanem a gyermek fennevelés érdekében, vagy a háztartás, karbantartás érdekében. És tehát belátta a férfi társadalom, hogy adott esetben a nőknek is szükség van valami sport tevékenységre, majd erről is kicsikét talán lesz később szó. A másik sportág az atlétika volt. Ez meg Angliából származott, az angol eredetű. Ugye ennek is rengeteg válfaja van, rengeteg sport tartozik az atlétika körébe. Mégis az összes szabadtéri sport ide tartozott, a későbbi labdarúgás is. Kezdetben ez egy gyűjtő fogalom volt az atlétika, nem csak ugye a mostanában ugye futószámokat, ugrószámokat, vagy különböző dobószámokat sorolták ide, hanem minden más szabadtéri sport ide tartozott. Itt a verseny volt a lényeg, és itt már fontos volt az, hogy összemérjék a versenyzők az erejüket, rendszeresen tartottak versenyeket, mérkőzéseket. Tudunk például Eszterházi Miksa nevű honfitársunkról, aki az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában atlétaként sportolt, és Viator álnéven versenyzett is. És ő volt az, aki 1875-ben hazatérve külföldi útjáról kezdeményezte a Magyar Atlétikai Klub megalakulását 1875. május 6-án, és azóta ez a nap, nem tudom, tudják-e kedves hallgatók, a Magyar Sport Napja.
Jellemzően egyébként a városi polgárság körében terjed el a sportolás?
Igen, illetve talán lefelé szivárog a társadalomnak az alsó rétegeibe, hogy talán ugye beszéltünk itt étkezésről, meg lakáskultúráról is, hogy ez a társadalmi közeledés, vagy fejlődés, vagy a mobilizáció, ha a másik oldalról nézzük, akkor azt jelentette, hogy a felső 10 000-nek a divatos szokásai, adott esetben a sport is, ha nem is a legköltségesebbek, de egyre inkább elérhetővé váltak a középrétege számára is. Mondok egy klasszikus példát, a vadászat. Ugye most vitatkozhatunk arról, hogy vadászat sport-e, vagy valami egészen más, de ugye a vadászat, akár még a kommunizmus idejében is egy nagyon exkluzív tevékenységnek számított. Sokáig ugye ezt a nemesség, a főnemesség teljesen kisajátította. Az 1880-as évek második felében polgári középosztály tagjai, esetleg nem is nemesi származású honfitársaink vadász engedélyt, vadász jegyeket vásárolnak, és részt vesznek grófokkal, brárokkal, hercegekkel együtt különböző főúri vadászatokon. Ugye ez is a társasági életnek a része volt. Tulajdonképpen más sportról is elmondható ez, hogy lehet, hogy először csak nézőként, vagy közreműködőként vettek részt az alsóbb rétegekből, de inkább az új gazdagok köréből, aztán pedig részvevők sportolók lettek a régi gazdagok mellett ők is. Beszéltünk ugye a hajózásról, az Adria kapcsán beszéltünk a sporthajózásról. Ugye mondtam, hogy nem csak arisztokratáknak volt már jachtja az adriai kikötőkben, hanem íróknak, értelmiségieknek, esetleg üzletembereknek is, és voltak vitorlásversenyek is. Persze ugye a vadászat meg a vitorlásverseny az nagyon előkelő, drága, költséges sport, de ennek kapcsán tudjuk elképzelni azt, hogy a középosztály hogyan sajátította el, hogyan vette át a felső rétegeknek a akár sportolási szokásait is.
Thank you.
És ugye már itt a sportteredésről volt szó, tehát nem csak egy ilyen vertikális teredése volt, tehát fölülről lefelé, hanem volt egy horizontális teredése is a sportnak, vagyis városokból vidékre terjedt egyre inkább. Ugye, hogy beszéltünk a számtalan más szokásról, kávéházakról, meg minden más divatról, hogy nagyvárosokban jönnek létre az első klubok, akár sportegyesületek, utána közeli kisebb városokba, távoli kisvárosokba, és hát Egerről is majd lesz néhány szó ebben az esetben, de mint ugye a vízben a gyűrűk, szépen lassan tovább viszik a mozgást, és akár Erdélynek a határát, akár a felvidék határát, délvidék határát is elérik a különböző sportok. Hát persze jó néhány éves késéssel Budapest után. Tehát vidéken terjed, és a versenyszellem is terjed. Filozófusok ennek óriási jelentőséget tulajdonítanak, hogy maga a verseny ugye a piacgazdaságnak, a kapitalizmus szellemével együtt jár, és úgy, ahogy a gazdaságban, a vállalkozók között is van verseny, ugyanúgy a sportban is ez található meg, nagyon fontos a tisztességes játék, a fair play, fontos a szabályok betartása, ugye hát azt a pedagógusok tudják, hogy iskolai játéknak, iskolai testnevelés órának is van egy ilyen nagy szerepe. Személyiségformáló, szabálykövetésről szól, a szabályok betartásáról szól. Tehát a tényleg a nemes sport, amikor még nincsen dopping esetleg, vagy nincsenek túlságosan nagy pénzek ebben a sportban 1890-es években, vagy a különböző versenyszámokban, akkor még tényleg amatőrök, műkedvelők sportolnak, akár mint az első újkori olimpián 1896-ban, ahol nagyon sokan a saját költségükön utaztak ki, saját felszereléssel, és úgy vettek részt mondjuk Hajós Alfréd esetében a tengeri úszásban. Tehát később alakulnak meg a különböző olimpiai bizottságok, nemzeti és nemzetközi olimpiai szervezetek. Kezdetben tényleg magán pénzből, saját tőkéből történt a sportolás.
Itt 1896-ban volt az első újkori olimpia, mi az Osztrák-Magyar Monarchia része voltunk. Az, aki saját maga kiment, mondjuk Hajós Alfréd, akkor ő mint Osztrák-Magyar Monarchia színeibe ment ki, vagy Magyarország színeibe?
Hát ezt most nem tudom, a futballnának döntő jelentősége volt, hogy ki melyik ország részt képviselte. Ugye mi büszkén vagyunk évtizedek óta Hajós Alfrédet az első magyar olimpikonnak és olimpiai bajnoknak. Hát nem hiszem, hogy ilyen zászlólengetés, meg felvonulás volt ezeken a versenyeken, és valószínűleg a versenyzőkön múlott, hogy minek vallották magukat. El tudom képzelni, hogy ebből zavarok származhattak, ilyen sok nemzetiségű ugye, birodalmak voltak, és lehet, hogy egy bolgár versenyző nem akart török színekben versenyezni. Ez tényleg egy különleges szituáció lehet, de nem tudok róla, hogy esetleg az Osztrák-Magyar Monarchia sportolójaként szerepelt volna. Meg azt sem lehet tudni, hogy Bécsből kik követték őt, vagy kik lehettek. Na minden esetre a sportnak azt meg, hogy volt személyiségfejlesztő hatása is, meg akkor fedezik fel ezt a lehetőséget. Megalakul a pesti evező és vitorláskör, ugye már volt szó a sporthajózásról. A pesti korcsolyázó egylet. Ez a hölgyek számára rendkívül vonzó volt. Hát ehhez mondanék egy érdekes dolgot. 1912-ben az egri korcsolyázó egylet felvetette az egri sporttelep megalapításának lehetőségét. Ugye ez napjainkban is kulcskérdés Eger városában. És a helyi lap gyakorlatilag kioktatta a korcsolyázókat, hogy miért akarnak ők. Korcsolyázó, igaz, hogy január volt, nem műjégpályába kell gondolkodni, ami hogy óriási összegbe kerülhetett volna. Ugye az egyszerű fajta, ugye ez a fellocsolt korcsolyapálya lett volna, de a lapnak az egyik munkatársa kioktatta a korcsolyázókat, hogy Egernek az infrastruktúrális helyzete nagyon primitív, hogy nincsen vízvezeték még a városban 1912-ben, nincsen szennyvízcsatorna, nagyon kevés a műút, a villanytelep is, nagyon régi, meg vágóhidős gondok vannak, nincsen művelődési ház, óriási közterheket visel a város, hát mit akarnak ezek a korcsolyázók? Mindenki dolgozzon, fizesse az adót, és akkor az unokáink, meg a dédunokáink majd építhetnek sporttelepet, hangzott 1912-ben az egri újságírónak a válasza. Szóval a korcsolyázó egylet, most nem tudom, hogy Egerben hány női tagja volt, de Budapesten a nők kezdettől fogva felkaroltak, és a Városligeti jégpálya, a népszerűséget talán innen származik. Ami még különleges érdekes, a vadászatról volt, szóval a lövész egyleteknek a megalakulása, ezt is teljesen sportnak tartották, és nem tudom, tudják-e a kedves egriek, hogy Egerben is van lövész egylet, és a legrégebbi egri sport egyesületnek számít mind a mai napig. 1700-as évek közepén jött létre hát német hatásra az egri német polgárok alapították meg, akik havonta, vagy esetleg gyakrabban összejártak puskáikkal, és lövészetet gyakoroltak, persze sportolási célra, de ugye volt ennek katonai előzménye is, ugye, mint korábban, tehát volt egy ilyen milícia jellege az egésznek, hogyha ugye szükség lett volna valami kisegítő katonai erőre, akkor minden városban lett volna egy-két tucatnyi olyan férfi, aki ért a lőfegyverekhez, és esetleg részt tud venni legalább a városnak a megvédésébe. Hát most, hogy 1848-ban, ugye, amikor kirobbant a szabadságharc, és bevonultak az egriek, hogy a lövészegylet tagjai hányan léptek be a nemzetőrségbe, vagy a honvédségbe, ezt nem tudjuk. Mondjuk a nemzetőrségbe volt igazából helye ezeknek a polgároknak, akik sportként gyakorolták a lövészetet. Ez később egyre komolyabb lesz, a dualizmus korában is fennmaradnak ezek egyesületek, bár ugye van állandó hadsereg, egyre kevésbé van ezekre szükség, de ez egy polgári hagyomány, és Egerben büszkén vallottak a férfiak ennek az egyesületnek a tagjának magukat.
Ki lehetett egy egyesület tagja, milyen kritériumai voltak?
Attól függ, hogy volt-e ajánló esetleg, aki támogatta a felvételét. Hát azért valamennyire zártak voltak ezek az egyesületek. Most kimondott a lövészegyletről van szó, lehet, hogy most se vennének fel akárkit a lövészegyletbe, de hát voltak nyitottabb sportegyesületek, meg voltak kevésbé nyitottabbak, talán a résztvevőknek az összetételétől függött. Meg hát az is fontos, hogy volt-e már valakinek valami előzetes tudása valamilyen sportákból, vagy ott akarta elkezdeni az alapokat, milyen tervei, milyen céljai voltak azzal, hogy részt vesz egy sportegyesületnek a munkájában, esetleg társadalmi kapcsolatokat akar kiépíteni. Nem is a sport az elsődleges, csak az, hogy megismerkedjen fontos, előkelő emberekkel. És ugye ilyen szempontból, erről is beszéltünk az elmúlt hetekben, ez is a társaság élet része volt. És ugye kapcsolati tőkét lehetett kialakítani sportegyesületekbe, főleg egy lövészegyesületben, ahol 20-30 férfi, nagyjából egykorú férfi járt össze, összeismerkedtek egymással, és ez a barátság, ismeretség folytatódhatott a lövészegyleti összejövetelek után is. De ez jellemző volt más sportegyesületekre, vagy sporteseményekre is, tehát a sport egy újabb közösséget teremted, tehát kvázi ilyen társadalomszervező szerepe volt. Tehát a család mellett, a munkahely mellett, a rokonság mellett létrejöttek újabb-újabb társaságok, először csak a férfiak számára, utána meg a nők számára is, ahol új kapcsolatokat építettek ki, amelyek esetleg még hasznot is hoztak, azon kívül, hogy esetleg pihentetőek voltak, vagy szórakoztatók voltak a sportolók számára. Mm. De még egyszer mondom, ez amatőr sportról van szó, meg a műkedvelőkről van szó. Hát amikor már professzionalizálódik a sport, ez egy másik kérdés természetesen. Thank you.
Melyek voltak a legnépszerűbb sportága?
Ez a német eredetű torna, illetve az angol eredetű atlétika, ugye nagyon sokáig, 1890-es évekig fej-fej mellett haladt Magyarországon. Egyébként 1871-ben már 73 különböző sportegylet volt Magyarországon. Az állam észrevette ennek a jelentőségét, és nem akarta, hogy esetleg szétforgácsolódjon ez a biztató mozgalom, amely egyre népszerűbb, éppen ezért valamilyen módon megpróbálta ellenőrizni a különböző sportegyesületeket, ha nem is közvetlenül, de közvetetten befolyásolta a sportegyesületeknek a működését. Ugye végülis olyan volt, mint bármilyen más civil egyesület, mint a Pál utcai fiúknak a legendás gittegylete. Tehát alapszabály, tagság, nyilvántartásra szükség volt, adott esetben tagdíjat is szedhettek ugye a sporttársaktól. Ez volt a következő lépés, illetve különböző sportintézmények képülése, pályák vagy termek kialakulása. 1886-ban Magyarországon már 128 sportegylet van, az Osztrák-Magyar Monarchia egy tartományában sem volt ennyi. Megdöbbentő és meglepő, meg ígéretes volt, hogy Magyarországon ilyen óriási népszerűségnek örventek a különböző sportágak.
Mi volt ennek az oka, hogy pont nálunk?
Ez a bizonyos fejlődéssel, meg a szabadsággal függött össze, hogy láttak az emberek benne jövőt, érezték, hogy egészséges életmódot eredményez a sportolás, meg a versenyszellem. Ahogy a gazdaságban is felpörgött a verseny 1870-es, 80-as években, vagy bármilyen más területén az életnek, a hivatalokban, vagy kultúrában is, ezt az energiát, ezt az erőt próbálták valamilyen módon kialakítani, vagy formálni a sport területén is. Meg hát ugye a dicsőség, meg a győzelem az mindenki számára fontos volt. Meg hát azt is szokták mondani, hogy amikor háborúk ugye eltűnnek, hála Istennek, akkor a sport veszi át a vetélkedésnek a szerepét, akár a különböző társadalmi rétegek között, akár a nemzetek között. És ugye ennek vannak tényleg nemes, meg nagyon szép példái. Úgy, ahogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a vezetői ezt gondolták. Ők is azt gondolták, hogy a fegyverkezési verseny, meg a nemzetek közötti gyűlölet, ellentét, az a sportpályán, vagy az olimpiákon ez leküzdhető. Tehát egy politika mentes, politikán fölüli, vagy nemzeti ellentéteken fölüli olimpiai mozgalom, ilyen kozmopolita mozgalmat képzeltek el, hát gyanúsították őket sokszor ilyen szabadkönyvesség vágyával is, hogy elmossák a nyelvi és másfajta különbségeket, de hát a francia-német ellenségeskedés benne volt évtizedeken keresztül az európai politikában, amikor ez az olimpiai mozgalom kialakult.
Monarchián belül nem voltak különböző versenyek a monarchia népei számára?
Voltak különböző versenyeket, nem mindig volt fontos, hogy milyen színekben versenyeznek, ugye, vagy milyen nemzetet képviselnek, erről beszéltem az előbb. Volt például a kerékpáros verseny. Ez egy másik történet, a kerékpározásnak a elterjedése. Futballmérkőzések, azok tényleg ilyen etnikai vagy nemzeti birkózásnak a jellegét öltötték magukra. Bécsben voltak, Prágában is voltak, és meghívtak Budapestről sportolókat, vagy Zágrából, vagy Krakkóból is sportolókat. De ezek meg ilyen meghívásos versenyek voltak sokszor, mondom, hogy önköltséges jelleggel, és nem volt talán akkora jelentősége minden sportágnak. Tehát nem volt fontos az, hogy minden sportágban bebizonyítsuk a felsőbb rendűségünket más nemzetek fölött, vagy más nemzetiség fölött. Itt is ugye, egy bizonyos szinten a sportolásban tényleg volt egy internacionális összefogás, és a kiváló sportolók versenyző tényleg tisztelték egymást, megbecsülték egymást, tartották egymással a kapcsolatot, és így hívták egymást vissza-vissza különböző versenyekre. Tudunk ilyen versenyekről, Egerben is voltak külföldi sportolók is egyszer-egyszer, megfordultak még ilyen kisvárosban, és ezek Budapesten még jobb volt ilyen szempontból a helyzet. Kialakul a sportsajtó. Ugye az üzletemberek ebben is óriási fantáziát láttak, mondok néhány sportlapot, tornaügy, hogy ez kimondta a tornával foglalkozik, a Herkules, az erősportokkal foglalkozott birkózás, ökölvívás, elsősorban súlyemelés, ez is egy érdekes kérdés, hogy a cirkuszi akrobaták hogy lettek profi sportolók, mert ezek az erős emberek először cirkuszba léptek fel évtizedeken keresztül, aztán, és ugye a mai pankrációhoz hasonló látványos birkózást folytattak, aztán szigorú szabályokat dolgoztak ki, és ökölvívásnak, ugye a boxnak, a súlyemelésnek és a birkózásnak kereteket adtak, vagy megszabták a szabályait. Megindult a sportvilág, és a ma is létező nemzeti sportunk 1903-tól jelenik meg, bár ugye a kommunizmus idején népsportnak nevezték. Volt a külön kerékpáros lapok is, az is érdekes történet, Egerben nagyon hamar a velocipéd népszerű lett, és itt is budapesti sportolók voltak azok, akik elterjesztették. A velocipéd az a típusú kerékpár volt, aminek az első kereke még nagyobb volt, mint a hátsó, és csontrázónak csúfolták, mert tömörgumival volt ellátva, és ugye el tudjuk képzelni, hogy a korabeli útviszonyok közepette, akár a macskaköveken, akár máshol, bizony nagyon kemény fizika erő kifejtést igényelt az, hogy valaki nyerekben maradjon, és még versenyezzen is, bukás veszélye nélkül, ami egyébként nagyon sokszor előfordult a kerékpárosok esetében. Hát a női kerékpározás az pedig botrány volt éveken keresztül, és a feministák bátran kiálltak a nőknek a kerékpározási joga mellett. Erről is írtak már többen, amikor a nők is nyerekbe szállhattak. A női felszabadulás egyik fontos lépésének tartották azt, hogy ők is szabadon kerekezhetnek, mindenféle férfi ellenőrzés, meg mindenféle gyámkodás nélkül. Hát ez lehet, hogy sokakat irritált, vagy botrányosnak tartották, mint a Sörgyári Kapricsó című csehszlovák filmben is, bár az annak a története kicsikét később, az 1920-as vagy 30-as években játszódik.
Azokban a hosszú szoknyákban kerékpározni elég nehéz. Lehet, hogy fel kellett kapcsolni, vagy fel kell tűzni egy kicsit a szoknyát, a ruhát, és akkor már ez megbotránkoztató lehetett.
Ez egész divatot átalakított. Tehát gondoljuk, nőlovaglásnak is ugye megvoltak a szabály, külön nőnyerek volt, így fél oldalt ültek az igazi úri hölgyek a lovon, és aki terpezben ülte meg a lovat, nő létére, hát az nagyon erkölcstelenőnek számított. Tehát most a bicilin is ugye úgy kell ülni, mint a férfinek a ló hátán, tehát ez is nagyon botrányosnak számított, és nagyon sokan elítélték. De a kerékpározás nagyon gyorsan terjedt, és az első világháború előtt már biztonságosabb és olcsóbb kerékpárok terjedtek akár Egerben is. Azon kívül a politikai viszonyok, belpolitikai viszonyok is rányomták a bélyegüket adott esetben a különböző sportklubokra, hiszen a nemzeti torna egyletet az agráriusok, a földbirtokosok és az arisztokraták támogatták elsősorban, ugye mondtam, hogy ez a németes vonal volt, míg a magyar atlétikai klubot, főleg a merkantilok, a kereskedők, a pénzemberek, igen, ebben is benne van ez a zsidó-nem zsidó ellentét, finoman, ha nem is a felszínen, de látszik, hogy másfajta érdekek vannak, és ekkor kezdődik ugye a pénznek a beáramlása sokszor a sportba is. De még egyszer, ennek mindenfajta manipuláció ellenére, meg mindenfajta befolyásolás ellenére nagyon gyorsan térnek a különböző sportágok, és ugye vívásról volt szó. 1895-ben Budapesten rendezik az első vívóversenyt, néhány olasz versenyző megalázza a magyarokat, nagyon rosszul szerepelnek a magyarok, bár készülnek előtte éveken keresztül, és Italo Santelli nevű olasz vívómestert megkérik, hogy maradjon Budapesten, és ő az, aki Magyarországon meghonosítja a vívásnak a sportját, és a végén alig telik el talán 20 év, 30 év a első világháború után, sőt már előtte is magyar vívók visszaadják a kölcsönt az olaszoknak, először egy-egy olimpián, később pedig egyre többször legyőzik azokat, akiknek az ősei valamikor a magyarok tanítómesterei voltak. Ez a kardvívás egyébként, ami a régi magyar szabjavívást és az olasz kardvívást ötvözi, és egy sajátos változat alakul ki, de hát azt is tudjuk, hogy a magyarok, a magyar vívók benne voltak a kardvívás szabálynak a kialakításában. Tehát ott bábáskodtak az őseink a Nemzetközi Vívószövetség megalakításánál, de a Korcsolya Szövetségnél is tudunk róla, hogy Magyarországon olyan népszerű lett a korcsolyázás, hogy magyar korcsolyázókat hívtak meg, hogy segítsenek kialakítani a Nemzetközi Korcsolya Szövetségnek az egységes szabályait. De azt jelenti, hogy külföldön is volt tekintély ennek a két sportnak 1914 előtt.
Miben jeleskedtünk még Vivás, korcsolya, miben voltak jók még a magyarok? Úszás?
Igen, hát az egri úszás az egy másik történet, hogy mikor, kik kezdtek ezzel foglalkozni. Én mostanában foglalkozom az egri vívás történetével is. Ugye talán már beszéltem róla, hogy a főreál iskolában volt vívásoktatás. Igen, és a másik az úszás, a vízilabda az később alakul ki. Ezek azok a sportok, amelyek kimondottan az egri főreál iskolának a tanulói voltak, kiválóak, de rengeteg egyéb sportot is műveltek Egerben. A tenisz volt, ami az egri középosztály számára rendkívül vonzó volt, nem tudom, hol volt az első teniszpálya Egerben, de jótékonysági tenisz mérkőzésekről is tudunk, ugye, ahol a belépő diákból és a diáknak az árát valamilyen szociális vagy karitatív célra engedték át. A futball. Ugye, hogyha már itt vagyunk, ezen kívül más labdasport nem igazán volt népszerű. Kosárlabda az első világháború után jelent meg, nem is beszélve a röplabdáról, kézilabdáról, de futball az mindig fontos volt a magyarok számára, és visszatérve az osztrák-magyar rangadóra, 1897-ben alakult az első futball csapat, hát a Ferencváros tulajdonképpen az első. Ő viszi a Pálmát ilyen szempontból. 1900-ban már 92 meccset játszottak Magyarországon, 1901-ben megalakul a legendás MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség, és egyes kutatók azt írják, hogy az osztrák-magyar meccsnek a tétje a birodalmi hegemónia volt. Lehet, hogy ez most túlzásnak számít egyébként, de nagyon felnagyították az eseményeket, óriási sajtóvízhangja volt, meg előtte is nagy reklámja volt a magyar-osztrák meccseknek. Először Bécsben játszották ezeket, aztán pedig Budapesten. Neked megvannak erről pontos statisztikák, hogy hányszor nyert a magyar futballcsapat, hányszor nyert az osztrák futballcsapat. Most ugye 2017-ben, meg ugye tavaly láttuk az Európa-bajnokságon, van egy színvonal, valószínűleg hasonló szinten van mind a két csapat, nem tudom, hogy a világranglistán az osztrák válogatott, meg a magyar válogatott most hol szerepel, ennek most már nincs is jelentősége. Az viszont érdekes, hogy volt külön cseh válogatott, vagy horvát válogatott, és a horvát csapatok sem voltak hajlandók játszani a magyar bajnokságban, ugye? Ők büszkék voltak, hogy Horvátországnak politikailag is van egy különállása, nagyfokú autonómiája, és a horvát csapatok külön bajnokságot rendeztek. De a csehek is nagyon aktívak voltak, és megfigyelhető a monarchia minden nagy városában, hogy legalább két rivalizáló csapat van. Budapesten az FTC-nek az MTK-VM lesz a nagy riválisa, a Magyar Testgyakorló Köre nevű csapat, amely mellé majd az újpesti torna egylet fog fölzárkózni, de Prágában is vannak ilyen nagy ellenséges csapatok, mind a mai napig az ő rangadójuk ugye nagy biztonsági felkészülést igényel, Bécsben is vannak ilyenek, nem is beszélve a délszláv városokról. Tehát sokszor ezek társadalmi rétegeknek a konfliktusát fejezték ki. Mondjuk egy Fradi MTK meccs, annak ott tényleg akár politikailag, akár kulturálisan, akár társadalmi, meg különböző rétegű szurkolók foglalnak helyet a leláton, és akár trágár, meg botrányos módon, akár kulturáltan, de tulajdonképpen kifejezik a hovatartozásukat, meg a saját identitásukat. Egyébként ez sem életlen, mert tudunk arról, hogy például Nagy-Britanniában is külön csapata van Angliának, Walesnek, Skóciának és Észak-Írország, szóval mind a mai napig. Ugye maga a futball is a nevéből adódóan angol eredetű. Nagyon sokáig tele volt még angol kifejezésekkel, hogy maga goal is angol szó, ugye azt jelenti, hogy cél, de a corner, a szöglet, meg mindenfajta más kifejezés. Sokáig nem volt ezekre magyar elnevezés, de Nagy-Britanniában, tehát ott is külön válogatottak voltak, a skót válogatott, sokszor játszott az angol válogatott ellen, és ennek is ugye érzelmileg egy túlfűtött légköre volt, vagy akár az ír és angol meccs is el tudjuk képzelni, hogy politikailag is elég feszült volt a légkör, akár a századfordulón is, az első világháború előtt, vagy akár 1960-70-es években is, nem is olyan régen, ennek is ugye volt egy politikai felhangja sokszor. Lehet persze, hogy nem csak a futball ilyen, más sportágakban is van ilyen, akár vízilabdában is, de az biztos, hogy ezek a csapatsportok valamilyen módon kifejezik a nemzeti identitást. Kicsiben az a 6-8-11 férfi vagy nő, ugye amikor már női csapatsportok is vannak, megtestesítenek több milliós nemzeteket, és vannak ennek óriási nagy jelentőséget tulajdonít, hogy mint a kommunizmus idején a londoni 6-3-as győzelmünknek, mint a két világrendszer csapott volna össze, a kapitalizmus és a kommunizmus, és a kicsi Magyarország ezt az imperiumist, a birodalmat megalázta a saját fővárosában. Tehát ez persze óriási túlzás, de beépült a magyar sportnak a történetébe, és mindenfajta mítosz nélkül elismerik ennek a jelentőségét.
Ha egy kicsit tovább tekintünk, a monarchia megszűnése után folytatódik ez a fejlődés a sporton belül is?
Szétszakadnak a kapcsolatok. Megszűnnek a kapcsolatok az utódállamokkal, és nagyon sok időnek kell eltelni, hogy a sportban is a kapcsolatok újjáéledjenek. Ugye tudjuk, hogy az olimpiákra sem hívják meg a vesztes országok képviselőit, legalább egyszer. Csehszlovákiában persze folytatódik a sportélet, akár ugye a labdarúgó bajnokság is, tudjuk, hogy Jugoszláviában is van ilyen, vagy Ausztriában is van ilyen, meg Magyarországon is a 20-as években újjászületik, és aztán lesz már ilyen Közép-Európa kupa is a 20-as évek végére, és a magyarok nagyon jól szerepelnek, de a nemzetek közötti ellentétet, vagy gyűlöletet, vagy ellenségeskedést nagyon nehéz volt meghaladni 1919 után, nem is beszélve, hogy arról, hogy a totalitárius diktatúrák pedig ugye még jobban megterhelik a sportversenyeket, ugye akár ugye Mussolini esetében, akár Hitlernek az 1936-os olimpiájával, akár ugye ez a paramilitarista tömegsport kialakításában, de ez is a szovjetekre is jellemző lesz majd. Meg egyébként nem csak a Levente mozgalom volt az, amely a sportoló fiatalokat a hadsereg felé terelte. Tudom már arról, hogy a monarchia idején a szláv nemzetiségek körében volt a Szokol mozgalom. A cseheknél is volt Szokol, volt a szlovéneknél is volt Szokol, ami azt jelenti, hogy sólyom egyébként, ez egy közös szláv kifejezés. Tizenéves fiatalok sportegyesületei voltak ezek, ahol atlétika folyt, torna folyt, egyenruhájuk volt, katonás viselkedés folyt, és hát voltak olyan nagy hazafiak Csehországban, vagy akár Horvátországban is, vagy akár Felvidéken is, a szlovákok körében is volt Szokol egyesület, akik ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítottak. Tehát a sportolás, amiről mi nem beszélünk Magyarország esetében, akár a hadseregnek is lehet egy bevezető kiképzése. Mert ugye az edzett, jó állóképességű fiatalokat, ugye, ha behívják, jobban bírják a terhelést, a kiképzésnek a fáradalmait. És a nemzetiségnek az egyesülete is pedig nem az osztrák hadseregben akartak részt venni később, hanem arra készültek, hogyha sikerülne ugye a függetlenség kivívás, vagy az autonómiának a kiszélesítése monarchián belül, akkor ebből a sportból valamiféle katonai szervezet jöhetne létre. Nagyon érdekes, mert kimutatták azt történészek, hogy a monarchia szakadár szláv népcsoportja esetében a Szokol egyesületnek nagyon nagy szerepe volt. Tehát nem csak sportról volt szó, hanem népdalokat is, szláv népdalokat is énekeltek, megismerték a kultúrájukat, volt nyelvművelés, és kapta kiképzést a politikai küzdelemekből is. Tehát hogyan kell a jogaikért felszólalni, milyen politikai egyesületben vehetnek részt, szakszervezetekben, pártokban, akár Prágában, akár Zágrában. Tehát a sport a monarchiában, nem is a magyarok esetében, hanem inkább a többi nemzetiség esetében beletorkollott a politikai küzdelmekbe. Ez már nem az a tiszta meg steril versengés, amiről Kuberten Báró meg Kemény Ferenc álmodott. Kemény Ferencről talán még szólni kell, aki 1891 és 94 között itt élt a közeli Széchenyi utcában, emléktábla hirdeti a nevét, és a szemközt lévő egri főreál iskolának volt az igazgatója, a dobó elődjének, szívén viselte ott is a fiúknak a sportolását, testnevelését, nagyon sokat tett érte, személyes jó barátja volt ugyanak a Kuberten Bárónak, aki az olimpiai mozgalmat fölélesztette, tehát benne volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság munkájában, és a Magyar Olimpiai Bizottság egyik alapítója volt, és az egriek azt sokféleképpen büszkélkednek vele, nem csak úgy, hogy a körcsarnokot például róla nevezték el, de azt hiszem, hogy mindenki tud róla, vagy sokan tudnak róla, hogy sportdiplomataként is híres volt, maga is amatőr verseny volt fiatal korában, később pedig külföldi kapcsolatait próbálta felhasználni, nem csak az egri, hanem az egész magyarországi sport népszerűsítésére, vagy a helyzetének a javítására.
elhangzott műsorunkban a 19. század végén kibontakozó különböző sportágakról, sportolási lehetőségekről beszélt dr. Bartók Béla történész, az EKKE Történelemtudományi Intézetének docense. A szerkesztő Túri Sarolta és a zenei szerkesztő Birincsik Márton nevében is további szép napot kívánok, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.